Na, most, hogy a technikai mellőr megoldódott, abban a szerencsés helyzetben vagyok. Egyrészt szerencsétlen, mert a prezentáció maga az eléggé hosszú, egyszer már előadásra került. Ez már annak ráadásul vágott verzió, de akkor kb. Egy órán volt. Viszont az előző előadásnak köszönhetően egy csomó mindent átugranék, inkább úgymond képeket mutogatnék az adatok után, hogy levetköztetném az egyes számítógépeket, megmutattam, hogyan néznek ki a HP által leszállított egyes komponensek. Először megmutattam magát a vízhűtéses rendszert, és gyakorlatilag itt az alsó ábrán látható egy teljesen klasszikus géptermi környezet, amikor szépen alul befújjuk a hideg levegőt, az fölfelé áramlik, lehűti a számítógépeket, keresztül áramlik az egyes rekkeken, és gyakorlatilag így működik a hűtés. Felette látható egy hűtérkép, ami nagyon jól látható az, hogy ez borzasztóan effektív tud lenni az alsó polcokig. Fölötte már nem igazán. És ugye szó volt arról is, hogy ezek a gépek úgymond energiatakarékosak próbálnak magukra vigyázni, illetve nagyon magas hőmérséklet esetén visszaszabályozzák a teljesítményüket. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a nem megfelelő hűtés rossz performanci eredményeket fog eredményezni. Ezért a pesti szájton egy vízhűtéses rekket szállítottunk le. Igazából az zárt állapotban lehet azt látni, hogy úgymond a hűtőrendszer az a bal oldalon található, a jobb oldal az egy teljesen szokványos, azt mondanám, hogy egy standard rack, tehát bármilyen gépet be lehet szerelni. Szerencsére ma már a gyártók betartják azokat a szabályokat, hogy hány unit, hogy fúrjuk a kis lukakat, mert emlékszem, hogy 2001-re visszaugorva, még valamikor az ezredforduló tájékán nem volt egyszerű feladat egyik szekrénybe, egy másikba szerelni a gépeket. Láthatók itt a hőcserélő modulok, a management modul, itt hátul találhatók benne a hatalmas méretű ventilátorok, alul pedig a vízhűtéses rendszer. Gyakorlatilag a budapesti szájton az NIF az, aki biztosítja magát úgymond a vizet, vagy legalábbis azt a folyadékot, ami nem csak tisztán természetesen víz, és az áramlik keresztül ezen a szekrényen. Itt pedig látható, hogy gyakorlatilag a meleg levegőt beszívva, keresztül fújva a gépeken, megkeringetve a rendszert, gyakorlatilag visszakerül a meleg levegő, amit aztán a folyadékos közeghez továbbítanak a ventilátorok, és a hő elszállításra kerül. Gyakorlatilag kommunikálni kétféleképpen lehet ezzel a szekrénnyel, lehet egyszerű szabványos soros porton keresztül. Erre bevágtam két ábrát, gyakorlatilag egy csomó mindent be lehet állítani, és a mai kor igényeinek megfelelően menedzselhetjük egy webes felületről, ahol szintén bevágtam egy ábrát, be lehet állítani a különböző paramétereket. Ez a szekrény egyébként 35 kW-nyi hőt képes elérni, ez az a maximum. Teljesen kétféle üzemmódja van ennek a rendszernek. Az egyik egy ilyen automata üzemmód, amikor megadjuk a bejövő paramétereket, folyadékviszkozítás, milyen hőmérséklet, stb. És abból a szekrény megpróbálja beállítani a szelepeket, a ventilátorforgás számot, és próbálja szabályozni a bent lévő hőmérsékletet. Ugye a benchmarkon felmerült volt egy kérdés, hogy azok valós értékek, tehát mért értékek, vagy pedig teoretikus értékek. El kell, hogy mondjam, igen, tehát elhangzott a válasz, hogy igen, ezek valóban mért értékek, viszont a benchmarkolás nagyon érdekes tudományág, ugye Imre is a sorainkban ül, úgyhogy ő aztán igazán tudja, ő nagyon sokat segített nekünk. Hogy a hőmérséklettel is gyakorlatilag nagyon-nagyon sokat lehet játszani, tehát ha túlhűtve a rendszereket még esetleg lehet növelni a teljesítményt, de felmerül ekkor viszont annak a kérdése, hogy amit az egyik oldalon nyerünk teljesítményben, azt hol veszítjük el esetleg mondjuk pénzben. Jó, a budapesti szájt merőben más gépek szempontjából, mint a szegedi. Két fajta rendszerrel indultunk. Ugye ehhez hasonló gépeket már lehetett látni ugye az egyik klasszikus fotó, amikor a Google-nek van egy egyszerű kis gépe, még gyakorlatilag UPS sincsen, hanem egy ilyen savas akkumulátorral van megoldva, úgymond a mini UPS. Megjegyzem, hogy én nem szeretnék ott tüzet oltani, az egyszer kigyullad. Ez az igény több más nagy amerikai ügyfelünkben is felmerült, hogy kifejlesztettünk egy nagyon speciális gépcsaládot. Ezek teljesen egyszerű, olcsó elemekből épülnek fel, megspékelve némi HP intelligenciával. A leszállított géptípus úgy néz ki, hogy egyetlen egy ilyen sassziba két darab gépet lehet elhelyezni, a ventilátorok közösek, a tápegységek közösek. Az olcsóság azért volt nagyon-nagyon szempont, mert szó volt arról, hogy a gépek nagyon gyorsan amortizálódnak, iszonyú gyorsan veszítik el az értéküket, tehát ezzel a HP azt próbálta megcélozni, hogy tényleg üzembe helyezem, használom, kidobom, üzembe helyezem, használom, kidobom, sőt, tovább megyünk, valószínűleg egyszer Magyarország számítási igénye is megnő egy olyan szintre, amikor a világban már használt úgynevezett podok, konténer számítógépek kora talán majd egyszer eljön, és akkor gyakorlatilag egy-egy ilyen üzembe helyezés arról szól, hogy konténer lerak, konténer elvisz. A prezentációk majd elérhetőek lesznek, úgyhogy nem olvasom fel az idő rövidsége miatt a rajta lévő adatokat. Próbáltam annyit rárakni, amennyit csak lehetett. Gyakorlatilag egy HP regbe, de bármilyen másik regbe is el lehet helyezni ezeket a gépeket. Egy úgynevezett Z6000-es fantázia neve van ennek a sasszinak. Kinyitva a gépeket így néznek ki, így épülnek fel. Gyakorlatilag a front ellentétben a klasszikus régi ilyen rekkes szerverekkel, amikor ugye elő volt egy ilyen frontpanel, CD-ROM, meg a többi hasonló dolog, hátul pedig az IO kapcsolatok, a network kapcsolatok, a bővítőkártyák is hátul voltak találhatók. Ebben gyakorlatilag megfordítottuk ezt az egész állapotot, tehát egyetlen oldalról lehet szerelni, ahogy a felső ábrán látszik, onnan lehet bővítőkártyákat is bepakolni, ott lehet kábelezni, hátul meg gyakorlatilag csak tápegységek vannak és ventilátorok. Kinyitva így néz ki egy gép. Annyi a különbség, hogy ez egy ilyen marketing ábra, tehát a budapesti szájton található gépekben nincsen diszk, kivéve egyetlen egyet. Később majd ezt elmondom, hogy miért. Itt is gyakorlatilag nem olvastam fel a szlájdokat, így néz ki egy rendszer, amikor gyakorlatilag be van kábelezve. Ebben az esetben ez az ábra, mutatok majd igazi fotót is, ez az ábra egy olyat szemléltet, amikor Ethernet kapcsolat van az egyes számítógépek között. De a budapesti szájtokon, elnézést a képek minőségért, mobiltelefonnal készültek. Így néz ki a budapesti szájton gép. Tehát jól látható, hogy a kábelek gyakorlatilag szemből érhetőek el, és a vastag fekete kábelek, az InfiniBand kábelek és a hát valamennyivel vékonyabbak, bár azok is eléggé vastagok, azok pedig az Ethernet kábelek. Ja igen, a szekrényről még annyit kell tudni, hogy ez csak ilyen kis apró érdekesség, hogy mivel vigyáz magára, kinyitni sem lehet mechanikusan, hanem elektromosan, tehát vagy webes felületről lehet nyitni egy ilyen klasszikus mágnes zárnak a segítségével, akár mondjuk a 10 emeletesek, amikor az ember megnyomja az ajtót, illetve ez a mágnes zár az arra is jó, hogy esetleg mégis valami történne a vízhűtéssel és a gépeket meg kell védeni, akkor ezek az ajtók kinyitnak, tehát egy ilyen rugós szerkezet van, és a rugókra még rásegít az a hihetetlen mennyiségű szél, amit gyakorlatilag ezek a gépek kifújnak magukból, hogy gyakorlatilag kivágódnak az ajtók a gépek testi épsége érdekében. Azt mondtam, hogy nagyon egyszerű elemekből épül fel ez a gépcsalád, ez az SL-165Z. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a hozzáadott érték, nem akarom ezzel természetesen a HP-nak ledegradálni a szerepét, az az úgynevezett LO100-as, ez az Integrated Light Out Management felület, tehát hogy gyakorlatilag hálózaton keresztül lehet menedzselni távolról SSH-n keresztül be lehet rá jelentkezni, akkor CLI-ben, tehát gyakorlatilag command line interfésszel lehet programozni, értékeket lekérni, távolról történhet a kikapcsolás, bekapcsolás, SSHMP-n keresztül lehet monitorozni, illetve ez az IP-n keresztül is lehet használni, és annak egy ilyen secure változatán. Így néz ki nagyjából a webes interfész, az ELO 100-as egyébként ez ennek a úgynevezett ILO vagy ILO családnak a legkisebb tagja, legegyszerűbb tagja, de ezzel is elvégezhető egy csomó funkció, csak hogy más nem mondjak, például kiemelnék egy funkciót, itt hosszasan fel van sorolva, hogy távolról elérhető a konzol, de lehet virtuális szériálportot is hozzá kapcsolni. Lehetőségem van virtuális média használatára, tehát nem kell oda mennem a géphez, hogy egy USB kulcson vagy CD-ROM-on keresztül beledugjam mondjuk az install médiát, hanem távolról tudom telepíteni. Ez a hálózati topológiát mutatja. Gyakorlatilag egyetlen subnetben lett kiépítve az egész. A compute nódok láthatók a bal oldalon. Középen pedig tehát a head node és a login node és a két iBrix szerver. Az iBrix szerverek a storage szerverek, majd később ezt el fogom magyarázni, hogy tehát nem csak egyszerűen storage kapacitást szállítottunk, hanem egy, hát azt mondjam, egy ilyen NAS-szerű megoldást, ami InfiniBand-en keresztül érhető el, tehát minden egyes compute node InfiniBand-en keresztül éri el a file systemet. Jó, Szegedre ugranék egy pillanatra át. Szeged az egy teljesen más családba tartozik, eleve ugye több regszekrénybe kellett szétosztani a gépeket, rakhattuk volna egybe is, de Szegednél volt egy olyan paraméter, hogy mekkora az ápadlónak a terhelhetősége, és meglepően nehezek ezek a blade dobozok, amiben a pengék helyezkednek el. Tudok kögeret mozgatni? Akkor próbálok utogatni. Igen, itt találhatók a storage nódok, ezekből gyakorlatilag kettő darab van, ezek MSA 2000-es a belépő szintű storage-aink, és fölötte található egy-egy cluster pár, ami a file systemet biztosítja a többi gép számára. Budapest annyiban különbözik ettől, hogy ott fele akkora kapacitású a storage, és gyakorlatilag nincsen négy darab, csak két darab cluster node az, ami a file systemet a compute nódok számára szolgáltatja. Maguk a gépek itt egyébként APC rekkekbe lettek beszerelve, tehát nem HP-s rekkekben vannak. Amivel nincsen semmi baj, és mint mondtam, a gyártók betartják végre a játékszabályokat, tehát ez nem volt egy borzasztóan nehéz feladat. Egy nagyon gyorsan egy kicsit a Blade technológiáról. Gyakorlatilag különböző típusú Blade-ek vannak úgynevezett félmagas, vannak egész magas Blade-ek. Ha félmagasakkal dolgozunk, akkor 16 darabot tudunk elhelyezni, egyébként 8 darabot. Itt az, hogy milyen magas egy Blade, ez nagyban meghatározza azt, hogy mennyi perifériát tartalmaz, illetve meghatározza, a processzorokat el kell tudni rakni, illetve a processzorok hőt bocsájtanak ki, tehát nagyon kis területre nem lehet őket beszorítani. Előláthatók egyébként a Blade-en a tápegységek, ez az úgynevezett ilyen OPC modul, on-site adminisztrátor modul. Összes funkció itt is elérhető weben keresztül, akár még ez a kis felület, ez a kis menüfelület is elérhető távolról. Hátul találhatók benne a ventilátorok. Igazából mielőtt leszállítottuk ezt a gépet, jellemzően ezeket a blade-eket úgynevezett enterprise felhasználók szokták használni, tehát nem a HPC ügyfelek. Én életemben itt láttam, először el kell, hogy mondjam, hogy maximumon forognak a ventilátorok, akkor is, ha a gépnek nincsen semmi baj, csupán számol szegény, tehát el kell vezetni a hőt. Gyakorlatilag itt ezen látszik, hogy ebben aztán tényleg minden redundáns, ez teljesen egy teljesen más iskolát képvisel, pont az Enterprise környezetnek köszönhetően, mint a budapesti szájt, ahol bedöglött egy nót, csökkent a számítási kapacitás, kiveszem, kidobom, berakok egy másikat, és megyek tovább. Jó, gyakorlatilag ezen a ezen az ábrán, ez az ábra már a valós ábra, amit az onboard adminisztrátor webfelületéről gyakorlatilag kopiztam ki. Itt a piros kis X-ek ugye szól, ha valami baja van, amikor ez a felvétel készült még valamikor február elején, akkor még fél betápoltát jelezte a gép, hogy valami probléma van a betáppal. Annyi, itt felül találhatók az Ethernet modulok, gyakorlatilag minden portot használunk, egy-egy gigás portok ezek, itt pedig lent találhatóak az InfiniBand modulok. Jó, megmutattam egy pillanatra csak, ezt igazából élőben érdemes egyszer megnézni az onboard adminisztrátort, amin keresztül aztán tényleg mindent megtehetünk a géppel, a firmware upgrade-en keresztül megnézhetjük, visszanézhetjük a históriát, hogy például mennyit fogyasztott a gép. Annak idején, amikor üzemeljeztük és az első mérések megvoltak, akkor Zombori Zoltánék mértek egyet a saját eszközeikkel, hogy mennyit fogyaszt a gép, mi ezen az adminisztrátori felületen kértük le az értékeket, és elég jól korreláltak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mérési hibán be voltak az egyes értékek. Jó, ezekben már átugrottunk sok-sok generációt ebbe az úgynevezett ILO 3 felület érhető el. Ami rengeteg ilyen gyors, olyan gyors, ezek mind-mind ilyen marketing adatok, tényleg gyorsak, a régi ILO-k elég lassúak voltak, amikor virtuál médiáról telepített például az ember, de az igazán hozzáadott érték az, hogy végre a Linux is teljes értékű, teljes értékű tagja lett a társaságnak, tehát gyakorlatilag ugyanazok a funkcionalitások érhetők el egy jávás felületen keresztül, mint régen a dotnetes felületen keresztül, és végre nem csak Internet Explorerből lehet őket használni. Jó, ezt átugrom. CLI-ből is lehet kezelni, gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni. Én amikor távolról dolgoztam a gépeket, inkább a CLI-t használtam, sokkal gyorsabb volt, mint webes felületen ugye átirányítani a böngészőt. Itt látható a hálózati topológia, ezt az idő rövidsége miatt most nem magyaráznám el, és itt pedig az InfiniBand topológia, tehát itt ellentétben a budapesti switch-eltel egy ilyen csillagtopológia került kialakításra. Gyorsan rátérnék a storage-okra. Ez a típus került, az X9320-as került leszállításra, van ebből nagyobb, és van ebből egyszerűen egy olyan, hogy bármilyen storage-ot rakhat mögé az ember, mi gyakorlatilag csak a headnode-ot szállítjuk. Ebből a legfontosabb adat a sok-sok nyers adatból, hogy milyen processzoron van, minden, hogy mit is tud szolgáltatni ez a storage node. NFS-en ugye a Windows-oknak ez a CIFS, és a X9000-es úgynevezett iBricks protokollon keresztül, ez egy proprietary, tehát ez nem egy open source protokoll. Ez került felhasználásra ebben a környezetben. Jó, az MSA tárolórendszerről elolvasható egy csomó minden, hogy mennyire redundáns, mekkora a tárolókapacitása, ezeket is később, ha az embert érdekli, akkor le lehet majd tölteni a prezentációt, megnézni. A lényeg, megpróbálom egy nagyon gyorsan elmondani, hogy hogyan működik az egész. Gyakorlatilag RAID 6-ok lettek kialakítva, és vezérlőkhöz hozzárendelve, és ezeket a vezérlőket fogják össze ez a Szegedit mutatja, teljesen hasonló logikával, csak nagyobb. Tehát gyakorlatilag itt vannak a virtuális diszkjeink, amik lunokként az egyes nódok számára ki vannak úgymond prezentálva, ez egy szép magyar szó volt, és erre kerül aztán egy logical volume management-tel volumok jönnek létre, amit összefog az iBricks file system. Itt gyakorlatilag szegmens szerverek vannak, az azt jelenti, hogy bizonyos szegmenseket, bizonyos gépek szolgálnak, hogy nagyon jó legyen a performancia, és több petabájtig skálázható. Tehát azok a kapacitások, amik az előbb elhangzottak, azok pillanatnyilag most egy file systemként vannak kialakítva és állnak rendelkezésre. És mértünk rajta, hát gyakorlatilag az IO zonnal egyszer, több nódon egyszerre, és meglepően jó random eredményeket adott. Az utolsó komponens, és szerintem akkor ennyi még belefér, a Cluster Management Utility, ami gyakorlatilag arra jó, tehát ezek ugye disk lesz, minden egyes compute node disk lesz. Egyetlen nódban van disk, Budapesten és Szegeden is, erre kerül gyakorlatilag letelepítve egy úgynevezett master image. Erre kerülnek fel a driverek, erre kerül fel a szoftverkörnyezet, minden erre kerül fel. Ez a cluster management utility segít abban, hogy elkészítsen egy olyan környezetet, kézzel is meg lehet csinálni, de ezzel sokkal egyszerűbb, egy PXL bootos NFS alapú gyakorlatilag környezetet biztosít a compute nodok számára. Mivel ez Red Hat, így a Red Hatnak ezt a diskless megoldását használja, tehát igazából a hozzáadott érték az adminisztrációs felület. Így néz ki, hogyha GUI-n keresztül, ez egy jávás kliensen keresztül támadok rá, láthatók az egyes nódok, láthatók az egyes adatok már, amit ki tud olvasni az adott nódok esetén, illetve látható az is, hogy lehetősége van több image készítésére, hogyha kémikusoknak egy ilyen környezetre van szüksége, azt bootolom be, hogyha fizikusoknak egy olyanra, akkor azt, a csillagászok egy harmonikat használnak, nem probléma, illetve verziókat is tudok váltani, el tudom készíteni mondjuk a jövőben mutatólag majd egy Red Hat 6-os környezetet, hogy közben megvan még a régi rendszerem, bármikor vissza tudom bootolni, majd ha a RHEL 6-os diskless környezet támogatva lesz a CMU alatt, itt le vagyunk egy kicsit maradva. Jó, gyakorlatilag több gépen adhatunk ki parancsot, kikapcsolhatjuk, ráléphetünk a felületekre, párhuzamosan adhatunk ki több parancsot, több nódon, tehát ez szoftvertelepítéseknél lehet hasznos, illetve egyéb ilyen statisztikai adatokat szeretnénk lekérni, illetve figyelj a különböző szenzorokat, a rendszer, és hogyha valamivel gond van, akkor ő kis felkiáltója jelzi. Én most nem csináltam semmi más, csak az egyik nódot itt kézzel újra bootoltam, amivel veszítette vele a kapcsolatot. A CLI ugyanúgy teljes funkcionalitású, tehát nincsen, hogy a Java többet tud, mint a CLI. A CLI nem tud valamit, amit a Java, tehát te minden megvalósítható egyikből is, és a másikból is. Itt most hirtelen bevágtam két képernyőképet, amikor gyakorlatilag leállítottam az összes tagot a felsőn, pedig éppen indítom a screenshotig, a tizedik tagig voltam hajlandó várni, tehát hogy indítja az egyes tagokat. És vannak még teljesen normális, máshol is használható open source eszközök becsomagolva ebbe a, hát nevezzük úgy, hogy termékbe, például ez a paralel SSH, amin keresztül ki lehet adni szintén. Tehát nem kell feltétlenül a CMU-t használni, a bináris könyvtárban rengeteg open source megoldás található, rengeteg utility, ami segíti azt, hogy párhuzamosan hajthassunk végre különböző feladatokat, esetleg jobokat indíthassunk párhuzamosan, vagy bármi mást is. Köszönöm a figyelmet, éppen sikerült belehúzni. Jó?